A nyomorék. Egy nyári éjszaka, néhány hónappal a házasságom után, a kandallónál üldögéltem, az esti pipadohányomat szívtam, és egy regénnyel a kezemben szunyókáltam, mert a napom elég fáradtságos volt. Feleségem már felment a hálószobába, és a kapu bezárásának hangjai azt is elárulták, hogy a cselédek is nyugovóra tértek. Felálltam, kivertem a hamut a pipámból, és egyszerre csak megszólalt a csengő. A fali órára pillantottam. 3:45. Látogató már nem lehet ilyen későn. Akkor hát beteg, és valószínűleg az egész éjszakámat igénybe fogja venni. Savanyú képpel mentem ki az előszobába, és kinyitottam az ajtót. Legnagyobb ámulatomra Sherlock Holmes állt a küszöbön.
Kedves Watson,
mondta.
Remélem, hogy nem jövök későn, és még ébren találom.
Jöjjön be, kedves barátom.
Látom, hogy meglepődött, nem is csodálom, de azt hiszem, meg is könnyebbült egy kicsit a lelke. Még most is azt az Arkádia keveréket szívja, amit legény korában. Ezt a bolyhos hamut itt a kabátján el sem lehet téveszteni. Látszik magán, Watson, hogy megszokta az egyenruhát. Nem is fogják igazi civilnek tartani, amíg a kabátja ujjába gyűri a zsebkendőjét. Betud fog fogadni ma éjszakára.
Örömmel.
A múltkor azt mondta, hogy egy férfi vendég számára van helye, és a fogas, a kalaptartó elárulja, hogy nincs férfi vendég a háznál.
Boldog vagyok, ha marad.
Köszönöm. Keresek egy üres akasztót. Sajnálattal tapasztalom, hogy szerelő járt a háznál. Ez rosszat jelent? Csak nem a csatornahálózat?
Nem, a gáz.
Értem. A bakany szögei két helyen is megkarcolták a linoleumot. Éppen rásik a fény. Köszönöm, már vacsoráztam a Waterloo pályaudvaron, de szívesen elszívnék egy pipát magával.
Odaadtam neki a dohányos zacskót. Leült velem szemben, és egy darabig csendben szívta a pipáját. Tisztában voltam vele, hogy valami fontos ügy hozhatta ide ilyen késői órán, és türelmesen vártam, hogy belekezdjen a mondókájába.
Amennyire tudom, tömören mondom el a történetet, de semmi fontosat nem hagyok el belőle. Elképzelhető, hogy olvasott már az esetről. Berkeley ezredesnek, a Royal Mello gyalogezred parancsnokának állítólagos meggyilkolása ügyében nyomozok Aldershotban. A Royal Mello gyalogezred az angol hadsereg egyik leghíresebb írezrede. Csodálatosan helytállt mind a krímben, mind az indiai lázadás idején, és azóta is minden elképzelhető alkalomkor kitüntette magát. Hétfő estig James Berkeley volt a parancsnoka, egy derék öreg katona, aki közvitézként kezdte, az indiai lázadás idején tanúsított hősiességért nevezték ki tisztnek, és végül a parancsnoka lett annak az ezrednek, ahol hajdan közvitézként a vállára vette a puskát. Berkeley ezredes őrmester korában nősült meg Nancy Devoy kisasszonyt, az ezred akkori zászlótartó őrmesterének lányát vette feleségül. Gondolhatja, hogy volt is egy kis társadalmi feszültség, amikor ez a fiatal pár magasabb polcra emelkedett, mert még fiatalok voltak mind a ketten. De úgy látszik, könnyen beilleszkedtek új szerepükbe, mert Mrs. Berkeley-t, mint hallom, nagyon megszerették az ezred tiszti karához tartozó hölgyek, a férjét pedig a tisztársai. Hadd tegyem még hozzá, hogy az asszony nagyon szép volt, sőt még ma, 30 évi házasság után is figyelemre méltó jelenség. Mindent összevéve őket tartották az ezredben az ideális középkorú házaspárnak. Semmi sem volt a kapcsolatukban, ami előrevetíthette volna a későbbi tragédia árnyékát. Berkeley ezredes jellemében voltak furcsa vonások, általában keménykötésű, jókedélyű öreg katonának ismerték, de néhányszor elárulta, hogy nem egészen idegen tőle az erőszakosság, a bosszú állás. Egyéniségének ezt az oldalát azonban sohasem fordította a felesége felé. Murphy őrnagy még egy dolgot figyelt meg, és ezt az 5 tiszt közül, akikkel beszéltem, 3 megerősítették. Az ezredesen időnként valamiféle levertség lett urrá. Murphy őrnagy azt mondta, hogy néha az asztalnál a jókedv és a tréfálkozás tetőpontján egyszerre csak lehervadt az ezredes arcáról a mosoly, mintha valami láthatatlan kéz törölte volna le. Ilyenkor napokra gyászosan rossz kedve lett. A Royal Mallow gyalogezred első zászlóalja, a hajdani 117. ezred évek óta Aldershotban állomásozik. A nőstisztek nem a laktanyában laknak, az ezredes maga az északi tábortól mintegy 1/2 mérföldnyire lakik, egy Lashin nevű villában, mindig is itt lakott. A ház parkban van, de nyugatról, alig 30 lépésre esik az országúttól. Egy kocsis és 2 szobalánya személyzete, nem is lakik más a Lashin villában, csak ők meg a gazdáik, mert Berkeleyeknek nincs gyerekük, és nem szoktak háló vendégeket fogadni. Most pedig térjünk rá a Lashin villában 7 este 9 és 10 között történt eseményekre. Mrs. Berkeley római katolikus, és tevékenyen részt vett a Szent György Jótékonysági Egyesület munkájában, mely a Wall Street-i kápolna mellett működik, és a szegényeket látja el levetett ruhával. Az egyesület hétfőn este 8 órakor tartott gyűlést, Mrs. Berkeley nagyon sietett a vacsorával, hogy részt vehessen rajta. A kocsis hallotta, hogy induláskor valami érdektelen dolgot mondott a férjének, és azt is mondta, hogy nem sokára otthon lesz. Aztán beszólt a szomszéd villában lakó Miss Morrisonért, és együtt mentek a gyűlésre. A gyűlés 40 percig tartott. Mrs. Berkeley a szomszéd villa kapujában elköszönt Miss Morrisontól, és 9:50-kor már otthon is volt. Az a szoba, amit nappalinak használnak a Lashin villában, az útra néz, nagy üvegajtaja gyepre nyílik. Ez a gyep 30 lépés széles, az úttól csak egy alacsony kőfal meg a vaskerítés választja el. Mrs. Berkeley ebbe a szobába ment, mikor hazatért. A szobát este ritkán használták, a redőny nem is volt leeresztve. Mrs. Berkeley meggyújtotta a lámpát, csengetett Jane Stewartnak, a szobalánynak, kérte, hogy vigyen be neki egy csésze teát. Mindez nagyon szokatlan volt. Az ezredes az ebédlőben üldögélt, hallotta, hogy megérkezett a felesége, és bement hozzá a nappaliba. A kocsis látta, hogy átmegy az előcsarnokon, és belép a szobába. Senki sem látta többé élve. A kért teát 10 perc múlva hozták is, de mikor a szobalány az ajtó felé közeledett, meglepődve hallotta, hogy az úr és az úrnő veszekszik. Kopogott, de senki sem felelt neki. Megpróbált benyitni, de az ajtót belülről bezárták. Visszaszaladt a konyhába, természetesen mindent elmondott a másik lánynak, most már a kocsissal 3-asban jöttek fel az előcsarnokba, hallgatták az egyre hevesebb szóváltást. Csak 2 hangot hallottak, az ezredesét és a feleségéjét. Egybehangzóan azt állítják, hogy Berkeley halkan és szaggatottan beszélt, egyikük sem értette, mit mond. Az úrnő annál indulatosabb volt, és mikor kiabálni kezdett, minden szavát érteni lehetett. Te gyáva! Egyre csak ezt kiabálta. Mi csináljak? Add vissza az életemet! Egy pillanatig se szívok egy levegőt veled. Te gyáva! Te gyáva! Ilyeneket mondott. Aztán hirtelen felkiáltott, felhördült az ezredes. Zuhanást lehetett hallani, és az asszony fülsiketítő sikoltását. A kocsis tudta, hogy valami rettenetes dolog történt. Nekirohant az ajtónak, megpróbálta betörni, bentről pedig egyre hallották az asszony sikoltozását. Az ajtó nem engedett. A lányok pedig annyira meg voltak ijedve, hogy nem tudtak segíteni a kocsisnak. Az ember gondolt egyet, kiszaladt, megkerülte a házat, a gyepre nyíló ajtóhoz sietett, az ajtó egy szárnya nyitva volt. Azt mondják, nyáron nyitva szokott lenni, a gyep felől könnyen bejuthatott a szobába. Az asszony már nem sikoltozott, eszméletlenül feküdt a heverőn. A szerencsétlen ezredes pedig egy vértócsában holtan, alába egy karosszék oldalába akadva, a feje a kandallórács sarka mellett. A kocsis látta, hogy a gazdáján már nem segíthet, és természetesen azonnal ki akarta nyitni az ajtót, de váratlan és megmagyarázhatatlan nehézségekbe ütközött, a kulcs nem volt az ajtóban, sőt nem volt sehol sem a szobában. Megint a kertre nyíló ajtón ment ki, rendőrt és orvost hívott, és velük tért vissza a szobába. Az asszonyt, aki még akkor is eszméletlen volt, és akit alapos joggal gyanúsíthattak, a szobájába vitték. Az ezredest lefektették a heverőre, és gondosan megvizsgálták a szomorú eset színhelyét. A szerencsétlen ezredes halálát egy tompa fegyver erős ütése okozta. Fején hátul egy körülbelül két hüvelyknyi zúzott sebet találtak. A fegyvert nem kellett sokáig keresni. A holttest mellett egy csontfogantyújú, faragott, kemény fa fügykös hevert. Az ezredesnek gazdag fegyvergyűjteménye volt, sok országban hadakozott, a rendőrség véleménye szerint ez a bot is hadizsákmány lehetett. A cselédek azt mondják, hogy a botot sohasem látták, de annyi különös fegyver van a házban, hogy talán csak nem vették észre. Más fontos dolgot nem találtak a rendőrök a szobában, sőt, megmagyarázhatatlan módon a kulcsot sem találták meg sem Mrs. Berkeley-nél, sem az áldozatnál, sem másutt. Az ajtót végül is egy Aldershot-i lakatos nyitotta ki. Így álltak a dolgok, Watson. Amikor kedden reggel Murphy őrnagy kérésére lementem Aldershotba, hogy a rendőrök segítségére legyek. Elismerheti, hogy az eset így sem érdektelen, de csak hamar olyan dolgokra bukkantam, amelyek elárulták, hogy az ügy sokkal szövevényesebb, mint első látásra gondolná az ember. A szoba átvizsgálása előtt kihallgattam a cselédeket, de csak azt tudtam meg tőlük, amit már elmondtam. Csak Jean Stewart, a szobalány említett valami figyelemreméltót. Talán emlékszik még rá, hogy a lány a veszekedés hallatára visszaszaladt a konyhába, és harmad magával tért vissza. Amikor még egyedül volt az ajtóban, vallomása szerint a gazdái halkan beszéltek, alig hallott valamit. Inkább a beszéd módjukból, mint a szavaikból állapította meg, hogy veszekednek. Addig-addig faggattam, amíg eszébe nem jutott valami, az úrnője kétszer is azt mondta hangosan, hogy Dávid. Ez a név nagyon fontos, elvezethet bennünket a hirtelen veszekedés okához, hiszen az ezredes neve, mint tudja, James volt. Mind a cselédségre, mind a rendőrségre nagy hatást gyakorolt valami, mégpedig az ezredes eltorzult arca. Beszámolójuk szerint emberi arcon a rémület és a borzalom szörnyűbb kifejezését elképzelni sem lehet. Olyan rémületes látvány volt, hogy többen is elájultak, mikor megnézték. Biztos volt, hogy az ezredes előre látta végzetét, és hogy ez irtózatos félelemmel töltötte el. A rendőrség elképzelésébe mindez pontosan beleillett. Az ezredes látta, hogy a felesége meg akarja ölni, nem számít, hogy a sebb hátul volt a fején, elfordult, hogy a végzetes csapást elkerülje. Az asszonytól semmit sem tudtunk meg. A hirtelen támadt idegláz miatt beszámíthatatlan. A rendőröktől megtudtam, hogy Miss Morrison, aki aznap este Mrs. Berkeley társaságában volt, semmiféle felvilágosítást nem tudott adni róla, mi lehetett az ezredesné haragjának az oka. Ezeket szedegettem össze, Watson, jó néhány pipát elszívtam fölöttük, megpróbáltam a fontosabb tényeket külön választani a lényegtelenebbektől. Találtam is nyomokat, de másmilyeneket, mint amire számítottam. Volt egy ember a szobában, az útról jött a gyepen keresztül. Öt nagyon tiszta lábnyomát találtam meg, egyet az úton, ott, ahol átmászott az alacsony kőfalon, kettőt a gyepen, és két halvány nyomot a kertre nyíló ajtó közelében a padlón. A gyepen valósággal átszáguldott, mert a lábujja sokkal mélyebbre nyomódott, mint a sarka. De nem is az ember döbbentett meg, a társa.
A társa? Holmes egy nagy darab selyempapírt húzott ki a zsebéből, és gondosan kiteregette a térdére.
Mit tud megállapítani belőle?
Kérdezte. A papíron valamilyen kis állatlábnyomait lehetett látni. 5 kis kerekfolt volt minden nyom. Mondjuk akkora, mint egy kávéskanál, ráadásul az állatnak hosszú karmaik lehettek. Kutya! Mondtam.
Sohasem hallottam olyan kutyáról, amelyik felszalad a függönyön. Ez pedig felszaladt. Megtaláltam a nyomait.
Talán majom.
A majom nyomai másfélék.
Hát akkor mi lehet?
Nem kutya, nem macska, nem majom. Sőt, nem valamilyen ismerős állat.
Milyen állat lehetett?
Ha ezt tudnánk, mindjárt közelebb lennénk az ügy megoldásához. Valami menyét vagy hermelinféle lehet, de ekkora menyétet még nem láttam.
És mi köze volt a bűntényhez?
Ezt sem tudhatjuk, de azért sok mindent megtudtunk. Tudjuk, hogy egy ember az utcáról felfigyelt Berkeley-ék veszekedésére. A redőnyök nem voltak leeresztve, és a szobában égett a lámpa. Tudjuk, hogy átszaladt a gyepen, bement a szobába, hogy vele volt ez a különös állat, és vagy leütötte az ezredest, vagy az ezredes úgy megijedt tőle, hogy hanyat vágódott, és bevert a fejét a kandallórácsba, és tudjuk végül ezt a furcsa tényt is, hogy a behatoló idegen magával vitte a kulcsot.
A maga kutatásának eredményeitől még kuszább lett ez az ügy, mondtam.
Igen, bebizonyosodott, hogy nem olyan egyszerű, ahogy eleinte gondolták. Végig gondoltam a dolgot még egyszer, és arra a megállapításra jutottam, hogy másképp kell folytatnom a munkát, de igazán nem szeretném feltartani, Watson. Elmondhatom mindezt holnap, utazás közben.
Ahhoz minden esetre túl sokat mondott, hogy most félbeszakítsa.
8:30 és 9 között, tehát történt valami, amitől megváltoztak férje iránti érzései. Miss Morrison ez alatt a másfél óra alatt mindvégig vele volt. Nyilvánvaló tehát, hogy minden tagadása ellenére tud valamit a dologról. Azt tettem, amit tenni kellett, elmentem Miss Morrisonhoz, megmagyaráztam neki, honnan tudom, hogy milyen titok birtokába jutott, és hogyha nem tisztázzuk a dolgot, a barátnőjét főben járó bűnnel vádolva bíróság elé fogják állítani. Miss Morrison kicsi, törékeny, ijedt szemű, szőke lány, de megvan a magához való esze. Végig hallgatott, aztán egy ideig csöndben ült, gondolkozott, majd hirtelen elszánta magát. Határozottan felém fordult, és igen érdekes vallomást tett. A maga kedvéért egy kicsit rövidebbre fogom. Megígértem a barátnőmnek, hogy nem beszélek a dologról, kezdte Miss Morrison. És az ígéretet illik megtartani, de ha ilyen súlyos dologgal vádolják, és ő nem tud védekezni a betegsége miatt, én pedig segíthetek rajta, úgy érzem, felmenthetem magam a hallgatási kötelezettség alól. Elmondom pontosan, mi történt hétfőn este. 8:45 tájban jöttünk vissza a Wall Street-i missziós házból. Utunk a Hudson Street-en, ezen a nagyon csöndes utcácskán vezetett keresztül. A Hudson Street-en csak egy lámpa van balkéz felől, és amikor a lámpához értünk, egy hajlott hátú ember jött velünk szembe, egy zsinegre kötött dobozfélét cipelve a vállán. Nyomorék volt, a feje lógott, a térde görbe volt. Amikor elmentünk mellette, ránk emelte a tekintetét, hogy a lámpa fényében megnézzen bennünket. Egyszerre csak megállt, és ijesztő hangon megszólalt. Istenem, ez Nancy! Mrs. Berkeley olyan fehér lett, mint a fal. Ha a nyomorék el nem kapja, összeesik. Rendőrért akartam kiáltani, de meglepetésemre Mrs. Berkeley nagyon udvarias hangon felelt ennek az alaknak. Azt hittem, Henry, hogy 30 éve halott vagy, mondta reszkető hangon. Az is vagyok, mondta az ember, és rettenetes volt hallani, ahogyan mondta. Sötét és ijesztő ábrázata volt, és álmomban is látom, hogy villogott a szeme. A haja és a pofaszakálla őszes volt, az arca összeaszott, ráncos, mint a fonnyadt alma. Menj csak előre, kedvesem, szólt hozzá Mrs. Berkeley. Szeretnék ezzel az emberrel beszélni, ne félj semmitől. Iparkodott nyugodtan beszélni, de még akkor is halálsápat volt, és úgy remegett a szája, hogy alig tudott megszólalni. Megtettem, amire kért, ők pedig néhány percig beszélgettek. Aztán Mrs. Berkeley égő szemmel megindult felém, és a nyomorék csak állt a lámpaoszlop tövében, az eget fenyegette az öklével, mintha elment volna az esze. A barátnőm egy szót sem szólt, még a kapuhoz nem értünk. Akkor aztán megfogta a kezem, úgy kérte, hogy ne beszéljek senkinek se arról, ami történt. Régi ismerősöm, de lecsúszott, mondta. Megígértem, hogy hallgatni fogok. Ő megcsókolt, azóta nem láttam. Ez a teljes igazság. A rendőröknek azért nem mondtam el, mert nem tudtam, milyen veszedelemben forog a legkedvesebb barátnőm. Tudom, hogy neki csak használhat, ha kiderül az igazság. Így szólt a vallomása, Watson, és gondolhatja, olyan volt, mint fénysugár az éjszakában. Az összefüggéstelen elemek a helyükre kerültek, és megsejtettem, hogyan is történhetett minden. A következő lépésem az volt, hogy megkeressem az embert, aki Mrs. Berkeley-re ilyen végzetes hatást gyakorolt. Ha még Aldershotban van, gondoltam, nem lesz nehéz dolgom. Majdnem mindenki katona arra felé, és egy nyomorékot mindenki észrevesz. Egy álló napig jártam az emberem után, és este, Watson, ma este megtaláltam. Henry Woodnak hívják. Abban az utcában lakik, ahol a hölgyek találkoztak vele. 5 nap óta van Aldershotban. Nyilvántartási hivatalnoknak mondtam magam, és nagyon érdekes beszélgetést folytattam emberünk háziasszonyával. Henry Wood szemfényvesztő és mutatványos, kantinról kantinra jár esténként, szórakoztatja a katonákat. Valamilyen állatot cipel a dobozában. A háziasszony tagadhatatlanul tart is tőle, hiszen sohasem látott még ilyet. Szerinte valamilyen mutatványhoz van szükség rá. Ennyit mondott a derékasszony, és még azt is, hogy csoda, hogy ez az ember él, annyira meg van nyomorítva, és ne a furcsa, idegen nyelven beszél, és 2 nap óta éjszakánként nyög és sír a szobájában. Pénzügyekben nagyon megbízható, bár a foglalóba adott pénz közt volt egy hamis 2 shillinges, mondta az asszony, meg is mutatta a pénzt. Egy indiai 1 rúpiás volt, Watson. Hát itt tartunk, kedves barátom, és most már azt is tudhatja, miért van szükségem magára. Nyilvánvaló, hogy ez az ember követte a hölgyeket, az ablakon keresztül szemtanúja volt az asszony és a férj összecsapásának, berohant, és a dobozban tartott állat elszabadult, ezt tudjuk. És ő az egyetlen ember, aki pontosan elmondhatja nekünk, mi történt abban a szobában.
Ki akarja kérdezni?
Természetesen, méghozzá tanú jelenlétében.
És én lennék a tanú?
Ha megtenné a kedvemért. Ha az emberünk tisztázza magát, rendben van. Ha nem beszél, nem tehetünk egyebet, letartóztatási parancsot kérünk ellene.
És gondolja, hogy holnap meg is találjuk?
Magától értetődik, hogy megtettem a szükséges óvintézkedéseket. Egy Baker Street-i fiú tartja szemmel, bárhova menne is követni fogja. Holnap a Hudson Street-en találkozunk vele. De ha még most sem engedem lefeküdni, Watson, akkor én vagyok az igazi bűnös.
Délben a tragédia színhelyére érkeztünk, és barátom azonnal a Hudson Street-re vezetett. Bármennyire palástolta is az érzelmeit, láttam rajta, hogy folytott izgalomban ég, én pedig a vadászat és a szellemi sport gyönyöreivel egyszerre kecsegtető érzést éreztem, mint mindig, ha részt vettem Sherlock Holmes nyomozásában.
Ez az az utca,
mondta Holmes, mikor egy emeletes téglaházakkal szegélyezett rövid utcácskába kanyarodtunk.
És itt van maga Simpson is?
Ott van, Holmes úr, kérem,
mondta egy kis utcagyerek hozzánk szaladva.
Jól van, Simpson,
mondta Holmes, és megsimogatta a fejét.
Jöjjön, Watson, ez az a ház.
Beküldte a névjegyét. Azt írta rá, hogy fontos dologról szeretne beszélni vele, és néhány pillanat múlva találkoztunk is az emberünkkel. Meleg volt, de ez a férfi mégis a tűz előtt kuporgott. Olyan volt a szoba, mint a kemence. Végképp és leírhatatlanul elnyomorodva kifacsart tagokkal ült a székében, de felénk forduló arcán láttam, bármilyen füstös és barázdált volt is, hogy hajda nagyon szép lehetett. Gyanakodva vetette ránk sárgás szemét, és egyetlen szó nélkül két székre mutatott.
Mr. Harry Wood Indiából, ha nem tévedek,
kezdte Holmes barátságosan.
Berkeley ezredes halála ügyében kerestem fel.
Mit tudhatnék én róla?
Éppen erre vagyok kíváncsi. Tudnia kell, hogyha nem tisztázódnak a dolgok, régi ismerősét, Mrs. Berkeley-t gyilkosság vádjával bíróság elé fogják állítani.
Emberünk ilyetten összerázkódott. Nem tudom, kik maguk, mondta. És honnan tudják, amit tudnak, szóval esküdjenek meg rá, hogy igaz, amit az előbb mondtak.
Csak azt várják, hogy magához térjen. Nyomban le fogják tartóztatni.
Szent Isten, maguk rendőrök?
Nem.
Akkor mi közük a dologhoz?
Kötelességünk kideríteni az igazságot.
Becsület szavamra, az az asszony ártatlan.
És maga bűnös?
Nem vagyok.
Ki ölte meg James Berkeley ezredest?
Az isteni gondviselés ölte meg. De jegyezzék meg, ha én vertem volna szét a fejét, és meg akartam tenni, akkor is csak azt kapta volna, amit megérdemel. Ha a lelki furdalás nem végzett volna vele, lehet, hogy a kezemen száradna a vére. Elmondjam az egész történetet. Miért is nem mondanám el? Nincsen benne semmi, amit szégyellnem kellene. Hogy is volt, uram? Itt ülök a púpos tevére emlékeztető hátammal, a ferdére nyomorított bordáimmal. Pedig valaha Henry Wood tizedes volt a 117. gyalogezred legcsinosabb katonája. Indiában táboroztuk akkoriban, egy Ferti nevű helyen. Berkeley, aki most halt meg, abban a században volt őrmester, amelyikben én is szolgáltam, az ezred szépe pedig, és a világ legkülönbözőbb teremtése, Nancy DeVoy volt, a zászlótartó őrmester lánya. Ketten szerették, de ő csak egyet szeretett. Lehet, hogy kinevetnek, ha meghallják, hogy a szépségemért szeretett engem, aki itt kuporgok nyomorultan a tűz előtt. Engem szeretett, de az apja azt akarta, hogy Berkeleyhez menjen feleségül. Én meggondolatlan voltam, nagyszájú, ő meg jól nevelt, már akkor látszott, hogy tiszt lesz belőle. De a lány csak hozzám húzott, és talán meg is kaptam volna, ha ki nem tör az indiai lázadás, ha el nem szabadul a pokol az országban. Az ezredet egy fél üteggel, egy század szík katonával és jó sok polgári személlyel meg asszonynéppel együtt körülzárták. Tízezren ostromolták Vertit. Mohón vártak, mint a kutya a patkányuk előtt. A második héten már fogytán volt a vízünk, és nem tudtuk összeköttetésbe tudunk-e lépni Neil tábornok hadoszlopával, amelyik felénk közeledett. Csak benne bízhattunk, mert mi a gyerekekkel és az asszonyokkal nem törhettünk ki. Önként jelentkeztem, hogy kiszököm, és elmondom a tábornoknak, milyen veszedelemben forgunk. A jelentkezésemet elfogadták, és megbeszéltem a vállalkozást Berkeley őrmesterrel, aki mindnyájunknál jobban ismerte az ottani terepet, és megmutatta, milyen úton csúszhatok keresztül a lázadók sorai közt. Aznap este 10 órakor indultam. Ezer ember élete függött tőlem, de én csak egyetlen egyre gondoltam, mikor éjszaka átvetettem magam a falon. Az utam egy kiszáradt vízmosásban vezetett. Azt reméltük, hogy a lázadók őrszemei nem vesznek észre benne, de az első kanyarban 6 lázadóba ütköztem. Ott kuporogtak a sötétben, és rám vártak. Leütöttek. Egy szempillantás alatt megkötözték kezemet, lábamat. De nem is a fejemet sebezték meg, hanem a szívemet. Mert amikor magamhoz tértem és figyeltem, hogy mit beszélnek, annyit tudtam kivenni a szavaikból, hogy a bajtársam, az, aki az útvonalamat megrajzolta, elárult. Egy indiai őrmester segítségével az ellenség kezére juttatott. De minek ennyit beszélni róla? Nos, már maguk is tudják, mi mindenre volt képes James Barclay. Neil tábornok másnap felmentette Worthy-t, de a visszavonuló lázadok magukkal hurcoltak engem, évekig nem is láttam európai arcot. Megkínoztak. Megpróbáltam megszökni, de elfogtak, és megint megkínoztak. Láthatják, mi maradt belőlem? Néhányan Nepálba akartak menekülni, magukkal vittek Darjeelingon túlra a hegyekbe. A hegyi törzsek megölték a lázadókat, az ő rabszolgájuk lettem. Megszöktem tőlük, de nem mehettem délfelé, északra kényszerültem, afgánok közé jutottam. Velük vándoroltam egy évig, aztán végre visszajutottam a Pandzsábba. Benszülöttek közt éltem, abból tartottam fenn magam, hogy a fogságban ellesett szemfényvesztő mutatványokkal szórakoztattam őket. Mit segíthetett volna rajtam a nyomorékon, ha hazamegyek Angliába, ha megkeresem a régi bajtársaimat? Még a bosszúvágy se vit rá. Jobb, ha Nancy meg a pajtásaim azt hiszik, hogy egyenes gerincsel haltam meg, mint hogy ilyen görbén majom módjára vánszorogva lássanak viszont. Azt hitték, hogy meghaltam. És én is azt akartam, hogy azt higgyék. Hallottam, hogy Barclay feleségül vette Nancy-t, és hogy gyorsan haladt az ezredben a ranglétrán, de még erre sem szólaltam meg. De ha megöregszik az ember, hazavágyik. Évek óta Anglia zöld mezőiről és sövényeiről álmodom. Rászántam magam, hogy még egyszer megnézem, mielőtt meghalok. Összeszedegettem annyi pénzt, amennyi az utazáshoz kellett, és idejöttem a katonák közé. Ismertem a szokásaikat. El tudom szórakoztatni őket. Meg is élek valahogy belőle.
Nagyon érdekes történet,
mondta Sherlock Holmes.
Hallottam, hogyan találkozott Mrs. Barclay-vel. Hogyan ismerték fel egymást? Gondolom követte őket. Az ablakon benézve észrevette, hogy a férj és a feleség vitatkoznak. Tudta, hogy az asszony az ezredes szemére lobbantja, hogy mit tett magával. Nem tudott parancsolni a haragjának, átvágott a gyepen, rájuk tört.
Igen, uram, és amikor az az ember meglátott engem, úgy nézett rám, ahogy embert még nem láttam nézni. És felbukott, beverte a fejét a kandalló rácsba, de már halott volt, amikor összeesett. Olyan tisztán láttam az arcán a haláli jegyét, ahogy a kandalló fölött az írást. Meglátott engem, és a félelem úgy járt át a szívét, mint a golyó.
És aztán?
Aztán Nancy elájult. Én kikaptam a kezéből a kulcsot, ki akartam nyitni az ajtót, segítségért akartam szaladni, de aztán azt gondoltam, hogy legjobb, ha elmegyek, mert még majd engem is gyanúsítanak, és ha elfognak, megtudják a titkomat. Nagy sietségemben zsebre vágtam a kulcsot. Amikor Teddyt kergettem, elejtettem a botomat. Teddy felszaladt a függönyre, és mihelyt visszaimádkoztam a dobozába, menekültem, amilyen gyorsan csak tudtam.
Ki az a Teddy?
Kérdezte Holmes. Az emberünk előre hajult, és a sarokban lévő láda oldalát megnyitotta. A ládából egy gyönyörű, vöröses-barna állatka bújt elő, karcsú és hajlékony, a lába, mint a hermeliné, az orra hosszú és vékony, a szeme piros, a legszebb állatszem, amit valaha láttam. Mongúz! Kiáltottam.
Igen, annak is mondják, mi csak kígyófogónak hívjuk. Teddy csodálatosan ügyesen fog kobrákat. Van is egy kobrám, ki van szedve a méregfoga, és Teddy minden este megfogja a kantinban a katonák gyönyörűségére.
Akar még valamit, uram?
Ha Mrs. Berkeley bajba kerül, magához kell fordulni.
Ha bajba kerül, számíthatnak rám.
De ha nem, nem feltétlenül szükséges botrányt kavarni, bármilyen ocsmányságot követett is el a néhai ezredes. Elégtételül szolgálhat magának, hogy 30 éven keresztül sokszor gyötörte Berkeleyt gonosz cselekedete miatt a lelki furdalás. Ott megy Murphy őrnagy az utca túlsó oldalán. Viszontlátásra, Wood! Meg akarom tudni, mi történt tegnap óta.
Az őrnagy még a sarokig sem jutott el, már is utolértük.
Hallotta Holmes, hogy ez a sok hűhó mind semmiért volt, mondta.
Hogy?
Most volt vége a halott szemlének, a voncolás bebizonyította, hogy a halált szélhűdés okozta. A végén kiderült, hogy ez az ügy a lehető legegyszerűbb.
Semmiség.
Mondta Holmes mosolyogva.
Jöjjön, Watson, azt hiszem, hogy Aldershotban nincs már szükség ránk.
Egy dolgot szeretnék tudni, mondtam, ahogy az állomás felé ballagtunk. Ha az ezredes neve James volt, Woody pedig Henry, miért emlegette az asszony valami Dávidét?
Bizony, Watson, ha én olyan kitűnő következtető volnék, amilyennek maga rajzol engem, ebből az egy szóból kibogozhattam volna az egész történetet. Szemrehányás volt.
Szemrehányás?
Igen. A bibliai Dávid néha letért a jó útról, és egyszer valami olyasfélét csinált, mint James Berkeley őrmester. Nem emlékszik Úriás és Becsabé történetére? A bibliai ismereteim egy kisé fogyatékosak, de Sámuel első vagy második könyvében elolvashatja.